Most podcast Bíró Nórával. Kommunikáció, önismeret, értékesítés, pszichológiai kutatások, testbeszéd. Erről beszélget Bíró Nóra, a Most Master of Sales Training alapítója, meghívott szakértő vendégeivel. Egy podcast, ahol te vagy a központban. Most podcast Bíró Nórával.
Valóban csak annyi ideig tudunk figyelni, mint egy aranyhal? Ez igaz lenne? Egyáltalán számít mindez? Hogyan tudjuk fenntartani a figyelmet? Milyen eszközeink vannak nem csak a figyelem fenntartásához, hanem a figyelem felkeltéséhez? Ebben hogyan tud segíteni az üzleti történetmesélés? Hogyan tudjuk ezt a harcot a figyelemért megnyerni? Ha egyáltalán ez cél. Többek között ezekről is beszélgetünk meghívott vendégemmel. A mai podcast témánk adása Harc a figyelemért. Meghívott vendégem, beszélgető társam ma Györfi Kinga lesz, retorikai storytelling tanácsadó és tréner, egyetemi oktató, több könyv szerzője, legújabb könyve a Szabadulás a sztorifóbiából. Mesélj és győzz meg! Sok szeretettel köszöntelek, Kinga!
Szia, Nóri, és köszöntöm a hallgatókat is!
Nagyon örülök, hogy ismét beszélgethetünk. Kedves hallgatók, hogyha még nem tettétek meg, akkor bátran ajánlom nektek a Kingával folytatott beszélgetéseinket. Most már többet is találtok a csatornán, és nagyon jó visszajelzéseket kaptam ezekkel kapcsolatban. Úgyhogy ezért is gondoltam, hogy a figyelemmel kapcsolatban beszélgessünk ismét Kingával. Milyen számokat tudunk mondani a figyelemről? Kezdjük ezzel. Mennyi ideig tudunk figyelni? Mert egyik előadásodban visszamentél egészen a 80-as években, ahol, hogyha jól emlékszem, 28 percig tudunk figyelni, mintha azt mondtad volna.
Igen, ez fontos, hogy általános ez így, hogy tudunk figyelni. Inkább azt mondanám, hogy mennyi ma az aktív figyelmi teljesítménye. Az a figyelmi idő, ami nem igényel a részedről jelentős és külön erőfeszítést. És akkor erre vannak átlagértékek, én ezzel óvatos vagyok, hangsúlyozom, hogy ez egy átlagérték, egyetemistákkal végeztük ezeket a kutatásokat. Ezen kutatási eredmények szerint ma élő kommunikációs helyzetben az aktív figyelmi teljesítmény az körülbelül 50 másodperc. És akkor, hogy a kontextus megteremtsem, valóban a 80-as években ez az érték 30 perc volt, a 90-es évek elejére 18 percre csökkent, és van egy olyan előrejelzésünk, hogy ez tovább fog romlani.
50 másodperc, azt mondtad. Ezt hogy kell értelmezni, hogyha mondjuk hallgatunk egy 15-20 perces előadást, akkor 50 másodperc az, amire aktívan figyelünk, és utána elkezd kalandozni a gondolatunk? Mert nekem az a személyes tapasztalatom, amikor ilyen mindfulness programon én is részt vettem, és amikor én is így részben facilitáltam egy-egy ilyen feladatot, hogy még rövidebb idő volt, tehát hogyha csak az elkalandozást nézzük, akkor az akár ilyen 5-10 másodperc is lehetett. Tehát, hogy mit értünk az 50 másodperc alatt?
Igen, ez rengeteg mindent jelent, vagy jelenthet. Ami a lényeg, hogy 50 másodperc után erőfeszítést kell tenni. Most természetesen kérdés az, hogy mennyire érdekes a téma, mennyire izgalmas az előadó, milyen a motiváltsági szintje a hallgatónak, stb. Ezt még hosszan sorolhatnánk, de minden esetre attól a másodperctől valami fajta plusz energiát bele kell fektetni a figyelembe. Van, aki ezt belefekteti, van, aki ezt nem fekteti bele.
És ha észrevesztem magamon, és mondjuk egy felvételt hallgatok, akár mondjuk egy podcast adást, akkor ilyenkor szoktam én visszatekerni, hogy hú, mi is volt.
Így van.
Csak a helyzet az, hogy ezt egy előadásnál, egy prezentációnál nem tudjuk megtenni.
Mi ebből a következtetés, azaz előadók számára a legnagyobb következtetés, hogy egy percenként, két percenként valami olyan momentumot kell beilleszteni a kommunikációs folyamatba, ami újra aktiválja, és újra, és újra, és újra a figyelmet.
Ugye nyilván adott lenne, hiszen veled beszélgetek, hogy azt mond, hogy a történettel nagyon jól fel tudjuk kelteni, és fent tudjuk tartani a figyelmet, de hát nem tudunk azért percenként új és új történeteket mondani. Mit gondolsz, hogy mondjuk egy 15-20 perces előadásban hány történetet érdemes beletenni, ami így színesíti az előadásunkat? Meg nyilván nem csak a színesítés a cél, meg figyelemfenntartás, hanem hogy legyen azzal egy célunk, amit el szeretnénk érni.
Igen. Egy picit távolabbról indítom a választ, ugyanis azt gondolom, hogy a figyelemfelkeltésnek rengeteg kommunikációs eszköze van. Ezek között az eszközök között a történetmesélés egy, de nem kizárólagos, nem exkluzív eszköz. Ez fontos megérteni, hogy a történetmesélésnek egyetlen területe van kizárólagos szerepe, az az érzelmi átalakítás. De a figyelemfelkeltésben és fenntartásban nem egyedüli eszköz a történetmesélés.
Milyen egyéb eszközöket javasolnál hozzá? Mert nekem ugye nyilván a testbeszéd oldaláról alapvető, hogy onnan közelítem meg, hogy megváltoztatom a testhelyzetemet, amit te is szoktál tanítani, hogy előrelépek, és utána megállok, amikor az üzenetemet mondom el, tehát hogy a testbeszéddel is ki tudom fejezni, illetve nyilván a vokális kommunikáció oldalából, a hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, de mi az, amiket mindenképpen kiemelnél, ami segíti a figyelem fenntartását?
Akkor legyen egy kulcsszó, és ezt, hogyha elviszik a hallgatók, akkor ezzel gyönyörűen fognak tudni dolgozni mostantól. Váratlanság. Minden, ami szembe megy a hallgatóság a befogadók elvárásaival, az képes arra, hogy újra aktiválja a figyelmet. A váratlanság történhet, ahogy gyönyörűen megfogalmaztad, a szavak szintjén, és történhet szavakon túli szinten, a testnyelvben, illetve tegyük még hozzá, hogy történhet a technikai eszközök szintjén is. Amikor egy képet fölvált egy ábra, az ábrát fölváltja a szöveg, amikor egyszer csak elsötétedik a vetítővászon, amikor a vetítővászontól az előadó ellép és a flipchartot használja, amikor a flipchartól visszatér a tér középpontjába, és még hosszan sorolhatnánk. Váratlanság és váltás. Ez az, ami képes újra és újra aktiválni a hallgatóság figyelmét.
Most ugye arról beszélgetünk, hogyha egy 15-20 perces előadást tart valaki, akkor ott hogyan tudja a figyelmet fenntartani. Mi a helyzet akkor, hogyha mondjuk egy értékesítési beszélgetés van, vagy egy hosszabb, ami jellemzően mondjuk egy órás meeting, egy órás tárgyalás, egy másfél óra, akkor ott milyen eszközeink vannak? Ugyanezek, csak mondjuk máshogy tesszük meg mindezt, főleg mondjuk az online térben, ugye kifejezetten még érdekesebb talán, hogy ezeket hogyan váltsuk mindezt. Erre milyen gondolatod van, mi a különbség, hogyha hosszabb az időtartam?
Az eszközök ugyanazok, a hangsúlyok, meg a használat módja, ami nem ugyanaz. De képzeld el, Nóri, hogy most, ahogy hallgatom a kérdésedet, eszembe jutott, hogy az előző kérdésnek viszont az érdemi részét nem válaszoltam meg, és most a két választ össze fogom tudni kapcsolni. Amikor azt kérdezted, hogy egy előadásban, mondjuk egy 15-20 perces előadásban hány történet fér bele? Én tudom, hogy ezt a kérdést gyakran föl szokták tenni, én átfogalmaznám ezt a kérdést, vagy ezt a problémát, és azt mondanám, hogy fogjuk meg onnan, hogy mikor van szükség arra, hogy történetet meséljünk, és hogy ezt meg tudjuk válaszolni, akkor legyen egy elvünk. A történet minél természetesebben, minél magától értetődőbben illeszkedik bele, simul bele a kommunikációs folyamatba, az annál hatékonyabb lesz. Minél kevésbé észrevehető, hogy itt most történetet mesél a kommunikátor. Minél kevésbé észrevehető, uram, bocsá, hogy járt egy storytelling tréningen, ahol megtanították neki az eszközöket, ahol megtanították a technikákat, ahol készséget fejlesztettek. Minél kevésbé feltűnő ez, minél kevésbé észrevehetőek azok az eszközök, amelyek működtetnek egy történetet, az a történet annál inkább el fogja érni a célját. Ez érvényes az előadásokra, és érvényes az értékesítési helyzetek minden típusára.
Szerinted a figyelem fenntartása, mint készség, ez szerinted mennyire tanulható? Én nagyon gyakran egyébként megkapom, mint pozitív visszajelzés egy-egy mondjuk egésznapos workshop után, hogy ugye nyilván ott ilyen visszajelző lapok vannak, hogy mi volt a trénerről a benyomása, és nagyon gyakran azt megkapom azon, hogy felkészül, profi, kedves, stb., hogy nagyon jól fent tudja tartani a figyelmet, és ez olyan jó érzés, és ezt nagyon sokszor megkapom, és igazából ezt nem is tudom tudatosan, hogy ezt hogy ezt hogyan csinálom, azon túl, amit egyébként tőled is, hát most már szerintem, ahogy számolom, 15 éve tanultam, hogy a váltásoknak milyen szerepe van, és nyilván ezeket én is beépítettem és használom, amikről beszélgetünk, de hogy valószínűleg ösztönösen is belőlem jön valami, amivel fent tudom tartani a figyelmet. Szerinted mi az, mennyire tanulható mindez?
Van egy óriási része, ami tanulható, van egy technikai, egy figyelemfelkeltés technikai része, ami kiválóan tanulható. Aztán van egy tehetség része, és van egy érzékenység része. Vannak olyan finomságok a figyelemfelkeltés és fenntartás kapcsán is, amikhez valóban ösztönös, intuitív, alkati érzékenység szükségeltetik. Mondok két példát. Az egyik az az, hogy én lehetek figyelemfelkeltő, de mondjuk, hogyha provokálom a közönséget, akkor nem leszek eredményes vagy hatékony. Hogy milyen fontos az a típusú érzékenység, ami a puszta provokációt át tudja fordítani bizalomba, valódi kapcsolatteremtő helyzetbe. Ez már érzékenység. De mondok valami távolabbit. Itt most említetted a tréninget, és azért úgy elképzellek a 6. órában, amikor fárad az ember, fárad a közönség is, fárad a tréner is, hogy milyen fontos például az edzettségi állapotod, a testednek az állapota. Milyen állapotban van a tested? Olyan állapotban van-e, hogy az energiaszintedet, a sajátodat elsősorban újra és újra meg tudod-e emelni? És mikor van az a pillanat, amikor nem bírja a tested, erre van egy kifejező magyar szó, talpon maradni nem bírsz.
Egyik előadásodon hallottam azt a történetet, amikor, ha jól emlékszem, akkor egy kutató volt, aki hiányos öltözetben lévő hölgyek fotójával szerette volna felkelteni a figyelmet. Egyrészt elmeséled ezt, illetve hogy szerinted hol van ennek a határa, hogy ennyire harcolunk a figyelemért, mert ez az adásunk címe.
Igen.
Hol kell megállt parancsolni ennek?
Igen, ez a történet egy 50 évvel ezelőtti történet, egyébként egy orvos professzorról beszélünk. Az előadásában a figyelmet újra és újra Playboy magazinból kifotózott messzelen nők fotóival stimulálta. Ez ma már megengedhetetlen. Milliónyi oka van annak, hogy ma már ilyen miért nem fordulhatna elő. A kérdésed érdemi részére válaszolva, a határ valószínűleg ott van, hogy hol van az öncélúság, és hol van a céllal bíró kommunikációs szándék. Hogyha egy figyelemfelkeltő eszköz pusztán provokál, de a másik oldalon elveszíti a hallgatóság bizalmát, az a funkcióját nem tudta betölteni.
Ez nagyon, nagyon tetszik nekem, hogy a cél oldaláról közelítjük meg mindezt. Arra gondoltam, hogy még hozzunk pár technikát, ugye azért már jó pár technikát említettél a váltások kapcsán. Milyen egyéb eszközök jutnak eszedbe, ami segítheti a hallgatóság figyelmének fenntartását?
Most engedd meg, minden szentnek maga fele húzza keze, hogy akkor a történetmesélés birodalmán belül mutassak eszközöket. Pár évvel ezelőtt egy informatikai cég második emberét készítettem egy előadásra. Sajben Lászlónak hívják ezt a vezetőt, azért merem mondani a nevét, mert az első könyvemben leírtam. Szóval Sajben Lászlót készítettem az előadásra, és Laci a felkészülés során kitalálta, hogy a megragadni a lehetőséget kifejezés helyett azt fogja használni, hogy üstökön ragadni a lehetőséget. Ugye akkor tanultuk az érzelmileg, hangulatilag intenzív kifejezéseket, éreztem, hogy rejt némi veszélyt magában ez az üstökön ragadni, de hát arra gondoltam, hogy tulajdonképpen eredeti, egyedi, lehet egyfajta figyelemfelkeltő ereje. Megérkezett a nagy nap, Laci fölment a színpadra, magabiztosan elkezdett beszélni, megérkezett a vonatkozó részhez, határozottan kivágta, hogy üstökön ragadni a lehetőséget. Mire mit gondolsz, hogy a több száz fős közönség hogy reagált?
Nevetett.
Pillogva, röhögve, elsöprően szórakozott, mert hogy azt hallotta, vagy vélte hallani, hogy üst tökön a lehetőséget. Most ennek a történetnek önmagában is vannak mindenféle retorikai, meggyőzés technikai tanulságai, de amit most idehoztam, az az, hogy szeretnék néhány, veled Nóri közösen néhány figyelemfelkeltő eszközt megmutatni a hallgatóknak. Miket vélsz felismerni?
Hát így szerintem például azért a hangsúlyon, hangsúly az biztos, hogy óriási szerepe van, hogy hova teszem a hangsúlyt, tehát itt ebben egyértelmű.
Így van.
Illetve egyébként szerintem mindezt, ugye, hogyha azért jó improvizációs készséggel is rendelkezik az előadó, akkor utána ezt nagyon pozitívan és emlékezetessé tudja varázsolni az előadást, a maga oldalára tudja fordítani a helyzetet.
Így van, és ahogy én ezt a történetet most meséltem neked, még alkalmaztam két eszközt, te mindkettőt ragyogóan szoktad egyébként használni. Az egyik a humor a történet végén, aminek óriási figyelem, felkeltő ereje van, a másik pedig a K-hanggal kezdődő szó, a kedves eszközöd, a késleltetés a történetben. Így van, tehát hogy van egy feszültsége a történetnek, van benne egy várakoztatás, van egy figyelemfenntartás, remélem legalábbis, hogy a hallgatók kíváncsian várták, hogy mire fog kifutni a történet, és akkor a végén a csattanóval kerekedik ki a szüzsé.
Nekem nagyon tetszett egyébként a személyesség is, tehát egyrészt az, hogy ugye személyes történetet hoztál, illetve hogy a nevét is említetted Lacinak, akire így emlékszem is. Egyébként a könyvből is emlékszem, úgyhogy azt a könyvet is feltétlen ajánlom nektek, az Add elő magad című könyvet is, meg az újat is persze.
Látom, hogy akkor csak ezt megerősítendő, hogy milyen fontos például a történetmesélés során az, hogy a karakter, az egy valóságos karakter legyen. Erre is vannak kutatási eredmények, hogy könnyebben tudunk kapcsolni azokhoz a karakterekhez, akik valósághűek. Tehát kevésbé kapcsolódunk a kitalált karakterekhez. Ez is egy örök kérdés, hogy működhet-e az a történet, amit kitalálunk, és akkor XY névjeggyel látunk el. Hát természetesen működhet, de az biztos, hogy jóval nagyobb ereje van annak a karakternek, akinek van három dimenziója, aki nem egy kétdimenziós papírmasé figura, hanem van neve, és van kontextusa.
És mit gondolsz, hogy mennyit ad hozzá egy történetmeséléshez az, hogyha mondjuk az adott illetőről, vagy az adott helyzetről még egy fotót is kivetítünk? Ez mennyire ad hozzá, vagy igazából anélkül is működnie kell a történetnek?
Ennek is rengeteg ága-boga van, rengeteg szempontja, rengeteg dimenziója. Mondjuk az első az az, hogy ismerje a hallgatóság az adott karaktert. Mert hogyha az adott karakterről neki van egy saját képe, akkor azt szoktam javasolni, hogy ne vetítsünk fotót. De mondjuk, ha ebben a helyzetben most én mesélnék a nagymamámról, akit te nem ismersz, akkor valószínűleg kivetíteném őt, mert lenne egy hozzáadott értéke annak, hogy látod a ráncait, látod a tekintetének a szikárságát, ott látod rajta a megélt sorsát, amit egyébként szavakkal nem tudnék neked kifejezni.
És jól sejtem, hogy egy történet elmesélése alatt bőven elegendő egy fotó, mert nekem ez kicsit ilyen mesterkéltnek tűnne, hogyha mondjuk a fordulatoknál, mondjuk maradva a te történetednél, ennél az előadás felkészítésnél. Jól gondolom, hogy egy fotó elég?
Én ezt a történetet soha nem mesélem fotóval, ugyanis semmit nem ad hozzá a Laci fotója. Tehát lehet, hogy a közönség nem ismeri Lacit, de attól, hogy én vetitek róla egy fotót, nem fogja őt jobban megismerni. Tehát ebben az esetben például teljesen fölösleges fotót vetíteni.
Arról nem is beszélve, hogy most így elképzelhetem a vetítésnél, hogy a szavakat kiírod, hogy üstökön, tehát az meg aztán, hát oké, lehet, hogy emlékezetes maradna, de hogy hát nem olyan profi, ez biztos. Mert ugye nagyon sokszor pontosan ezért is használják mondjuk a prezentációkat, hogy jobban megragadja a figyelmet, de akkor végül is ezt meg tudjuk cáfolni, hogy nem minden esetben ad hozzá.
Így van, ráadásul van egy ennél fontosabb dimenzió, hogy a hallgatóság a saját belső képeit meg tudja alkotni, hogy annak mekkora ereje van, hogyha ő maga így módon bevonódik, hogy ő dolgozik a maga belső birodalmában. Ezt a lehetőséget ne vegyük el tőle. Én egyébként előadóként rengeteget mesélek személyes történetet, és az esetek 99%-ában semmit nem vetítek.
Igen, pont ez jutott eszembe, hogy amikor láttalak előadni nem is egyszer, akkor nem volt ilyen mögötted.
Pedig azért én a férjemről rengeteget szoktam mesélni, a nevelt gyerekeimről szoktam mesélni, a szüleimről szoktam mesélni, és soha nem vetítek.
Hát és magadról, és téged még biztos nem láttalak a saját kivetítődön. Ennél szerényebb is vagy szerintem, meg hát lehet, hogy nem lenne túl hatékony. Szerintem rengeteg mindent beszéltünk így a figyelemmel kapcsolatban, hogyha csak egy útravalót kellene adni annak, aki most éppen mondjuk egy beszédre készül és szeretné ezt történettel színesíteni, akkor mit mondaná, hogy mire figyeljen oda mondjuk egy történetben, hogy a figyelmet igazán jól fent tudja tartani?
Ha egy útravalót kellene adnom, akkor azt mondanám, hogy mást fogok válaszolni, mint amit most vársz tőlem. Azt mondanám, hogy gondoljon az életében az első olyan karakterre, aki mesélt neki, és próbálja felidézni, hogy ez az élmény milyen érzéseket váltott ki belőle. Hogy volt ott feszültség, volt ott várakozás, volt ott izgalom az egyik oldalon? A másik oldalon volt szeretet, csodálat, bizalom, biztonság? Felnőtteknél a történetmesélés ugyanígy működik. A történetmesélés az egyetlen olyan kommunikációs eszköz, ami egy időben képes arra, hogy a figyelmet és a várakozást is fönntartsa, és a bizalmat is megteremtse, és fönntartsa. Nincs még egy olyan kommunikációs eszköz, ami egy időben képes ennek a két funkciónak az ötvözésére. Meséljenek történetet a kedves hallgatók!
Köszönjük szépen, és hogyha ez így is lesz, én azt gondolom, hogy minél több a történet, annál színesebb a világunk, és bárcsak látták volna a kedves hallgatók, hogy mennyire jó testbeszéd, gesztust használt Kinga mindehhez a kettő funkcióhoz, ahogy a kezei összekapcsolódtak, hát ez valamilyen csodálatos, önazonos dolog volt. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm neked, Kinga, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolataidat.
Köszönöm szépen a meghívást!
És kedves hallgatóink, nektek is köszönjük, hogy velünk tartottatok ma. Hogyha értékesnek tartottátok ezt a mai beszélgetést, akkor bátran osszátok meg ismerőseitekkel, barátaitokkal, munkatársaitokkal, és hogyha még nem tettétek meg, akkor bátran iratkozzatok fel a Most Podcast Bíró Nórával csatornára, és köszönjük, hogyha mind csillagokkal, mind szöveges üzenettel, szöveges visszajelzéssel értékeltek minket a podcast felületeken. Tartsatok velünk legközelebb is, legyen szép napotok, sziasztok!